Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, református istentiszteletet közvetítünk Nyírtelekről. Igét hirdet Szabó Pál, a gyülekezet lelkipásztora.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az istentiszteletünkön, Szentírásnak szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Ámen. Énekeljük a 105. Zsoltár első két versszakát. A kivetítőn látható 105. Zsoltárt énekeljük. Foglaljuk el helyünket, és a gyermekeket várjuk ide ki előre, illetve azokat, akik részt vettek a gyermekhéten. Az elmúlt héten, hétfőtől péntekig vakációs gyermekhetet tartottunk, és most szeretnénk, hogyha a gyermekek valamicskét mutatnának belőle. Két éneket fogunk énekelni. Az első ének Együtt a sereg, az Úr szava szól.
Hozzád vágyom
minden napon,
minden napon.
Az elmúlt héten összesen 21 gyerek fordult meg, általában mind az 5 napig itt volt a többség, és nagyon hálásak vagyunk az együtt töltött időért, és azért is, hogy a gyülekezet ebben aktívan vett részt, mert az étkezést és mindenféle programot azt önerőből saját magunk szerveztük meg, és nagyon hálásak vagyunk a 10 óraikért, az uzsonnáért, az ebédért, és örülünk annak is, hogy azok is, akiknek nem volt gyermeke vagy unokája itt közöttünk, azok is magukénak érezték ezt a hetet, és időt, energiát áldoztak arra, hogy mi együtt lehessünk együtt Isten közelében. Folytassuk tovább énekléssel az Isten tiszteletünket. Énekeljük a kivetítőn látható énekünket, Isten nevét dicsérem. Fennállva hallgassuk meg Istennek igéjét, melyet olvassuk Máté evangéliumából, a 6. rész 25. versétől kezdődően. Jézus mondja: ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrben sem gyűjtenek, s a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek azoknál? Aggódásával pedig ki tudnák közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is. Mit aggódtok a ruházatért? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében nem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van, s holnap a kemencébe vetik, így öltöztet Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitőek. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok törik magukat. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Válaszoljunk Istenünk igéjére imádságban. Urunk Istenünk, magasztalunk téged és hálát adunk neked azért, mert az elmúlt héten valóban érezhettük azt, hogy nem kell aggódnunk. A gyerek héten nem kellett aggódnunk. Az ételért, az italért, a ruházatért, az időjárásért mindent elrendeztél nekünk. Voltak bennünk kétségek, voltak bennünk kérdőjelek, de valóban úgy van, ahogy olvastuk, te mindent megadtál nekünk, amikor szükségünk volt rá. És nem csak ezen a gyerek héten, hanem ha végignézünk életünkön, akkor azt látjuk, hogy mindent megkapunk tőled. Sőt, még sokszor választhatunk is az ételben, az italban, az öltözetben, bőséget ad számunkra. Láthatjuk ezekben a te gondviselésedet. Magasztalunk téged ezért, mennyei atyánk. Hálát adunk azokért az ajándékokért, amiket tőled kaptunk. És köszönjük, hogy most megállhatunk és találkozhatunk veled, és elbeszélgethetünk életünk nagy dolgairól. Urunk, szeretnénk tőled kérni, hogy vizsgálj meg bennünket. Lelked járjon át, és hozza felszínre, hogy milyenek is vagyunk igazából. Hadd ismerhessük meg önmagunkat, és hadd tudjuk elé letenni eltékozott életünket. Kérünk, bocsáss meg nekünk, Urunk, mikor te hívtál, és mi tétlenek maradtunk. Mikor te adni akartál, és mi elutasítottunk téged. Bocsásd meg lázadó természetünket. És szent lelkeddel ajándékozz meg minket, hogy itt és a rádió készülékek előtt megtapasztalhassuk a csodát, hogy milyen Isten vagy te valójában. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk az ige hirdetésére. A 162. számú dicséretnek énekeljük a 4., 5., 6. és 7. versszakait. A 162. számú dicséret 4. versszaka így kezdődik. Örvendezünk mi szívünkben. Az ének előtt közben a gyermekek elmennek a kisterembe a gyermekfelügyelőkkel.
Amen.
Isten igéjét olvasom és hirdetem, a 37. Zsoltár 4. versszakából. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Kedves gyülekezet, hogy azt láthattuk és tudhatjuk, az elmúlt héten gyerekhét volt, és az egyik napon nagyobbakkal arról próbáltunk beszélgetni, hogy Isten milyen örömöt akar nekünk adni. És hogyan juthatunk hozzá ehhez az örömhöz. És ez a Zsoltár vers a segítségünkre volt. Népszerű ez a Zsoltár vers, sokszor idézik, konfirmációkor ige szokott lenni. De vajon hogy juthatunk örömhöz, ahhoz az örömhöz, amit Isten adni akar nekünk? Hogy működik ez az öröm nála? Egy felszólításból és egy ígéretből áll az egész mondat. Nagyon sokszor ez így jelenik meg a Szentírásban, parancs és egy ígéret. Nézzük először a felszólítást, azt olvassuk, hogy gyönyörködj. Gyönyörködj az Úrban. Vajon mi miben szoktunk gyönyörködni? Sok mindenben lehet gyönyörködni. Gyönyörködni lehet egy alkotásban, egy festményben, amit a szemünkkel látunk. Gyönyörködni lehet a zenében, ha esetleg CD-lejátszón vagy rádióban hallunk valami szép zenét, vagy koncerten vagyunk, akkor tudunk benne gyönyörködni. A finom ételben, a gyönyörű tájban, amikor az ember belemereng. Vagy akár egy mozdulatsor is gyönyörködtethet bennünket, mert volt itt a gyerekhéten például egy lányka, aki tornázik, és olyan gyakorlatot mutatott be nekünk, amire a többségünk soha nem volt, és nem is lesz képes. Valaki, aki a sportot szereti, annak a csapatának a játéka lehet gyönyörködtető, ahogy összejátszanak a játékosok, vagy ahogy cseleznek. De az elvégzett munka is gyönyörködtethet bennünket, amikor letesszük a szerszámot, vagy elvégeztünk valami munkával, és végignézünk rajta. És az ember megnyugszik. Megpihenhet. De a legjobbak talán ezután jönnek egy újszülött gyermekben, egy unokában, vagy dédunokában gyönyörködik az ember. Amikor az ember a kezébe veszi, és csak csodálkozik, hogy lehet valami ennyire nagyszerű, hogy lehet valami ennyire csodálatos, akár egy születésnap alkalmával. Vagy amikor látja a szülő a gyermekét friss házasként, látja azt, hogy igen, boldog. Gyönyörködik, amikor valami újat tanul a gyermeke, és rácsodálkozik. Azt hiszem, mindannyian tudnánk mondani az életünkből számtalan példát, olyan helyzetet, amikor gyönyörködtünk valamiben. Vajon mi kellett ahhoz, hogy ez megvalósuljon? Hogy az, ami mellett lehet, hogy nap mint nap elmegyünk számtalanszor, és nem ragad meg bennünket, egyik pillanatról a másikra megragad bennünket, megállunk, és gyönyörködünk benne. Az egyik ilyen feltétel az, hogy jelen vagyunk. Lehet, hogy ez egyértelműnek tűnik nekünk, de ez fontos az, hogy mi is ott vagyunk, amikor történik valami. Mi is a részesévé válunk. Magyarországon sokaknak születik már külföldön az unokájuk. Örülnek az örömhírnek, mikor megszületik, de amíg nincs ott a gyermek, addig nem tudnak benne gyönyörködni, nem tudják kézbe venni, addig nincs meg az a gyönyör, amit átélhetnek. Kell a jelenlét. Kell, hogy ott legyünk. Kell az is, hogy legyen kötődés, legyen kapcsolat, valami érzelmi elköteleződés a másik felé. Amikor nincs bennem félelem, nincs bennem semmiféle kényszer, akkor tudok valamiben igazán gyönyörködni. Akkor tudok valamire rácsodálkozni. Nincs bennem félelem, megfelelési kényszer. Amíg félek a másiktól, vagy félek abban az adott helyzetben, addig nem igazán tudok gyönyörködni. Amíg van bennem valami kényszer, addig ez nem fog működni. Képzeljük el, hogy van egy főnök, aki igazán zsarnok, akinek a jelenlétében mindig rosszul érezzük magunkat. egyszer csak behív magához, elővesz egy fényképet, és mutatja, hogy kifogott egy óriás halat, vagy egy gyönyörű autót vezet, és mondja, hogy hát csodálatos, nem? Mi meg hevesen bólogatunk, mert szeretjük az állásunkat. Azért ez nem olyan gyönyörködés, mint amikor esetleg a gyermek jön oda, és ő mutat valamit, hogy mi az, amit csinált. Egy rajzot? Vagy hogy már tud biciklizni? Szóval az érzelmi kötődés, a ráhangolódás az fontos. Nincs bennünk félelem, és nincs bennünk kényszer. Ez is fontos. Nem a félelmen alapszik a kapcsolat. Nem személytelen, hanem bizalmon alapszik. És az is megjelenik, hogy ez a kényszerűség, amikor megszűnik, akkor megszűnik számunkra a tér és az időnek az érzékelése. Amikor megszűnik a kényszer és szabadok vagyunk, akkor megjelenik az, hogy csak a kizárólagosság van. Nem cikázik az agyam semmi máson. Nem azon gondolkozom, hogy elzártam-e a sütőt, kihúztam-e a vasalót, hogy jól tartom-e a gyermeket, hanem csak ő és a másik van, csak ő és én vagyok. Nincsen semmi más, megszűnik a tér és az idő. Megszabadulunk ennek a fogságából, szabadok vagyunk, nem érezzük ezeket. Néha órákig tudna az ember egy festmény előtt állni, és az csak perceknek tűnik. Vagy egy nagyon szép zeneszám, egy szép koncert, néha csak pillanatoknak tűnik. Megszabadulunk ezektől. Jelen vagyunk, érzelmileg biztonságban vagyunk, szabadok vagyunk, és kizárólagosság van, csak a másik, meg én vagyok ott. Ezek elengedhetetlen feltételi annak, hogy valamiben gyönyörködni tudjunk. És az a szép, hogy amikor az ember valamiben gyönyörködik, annak hatással van ránk, feltölt minket, erőt ad, örömmel tölt el, valami változást hoz bennünk. És az a szép a világunkban, hogy ezt nagyon sok mindenből megkaphatjuk. Átformál bennünket. Az a kérdés, hogy hogyan lehet Istenben gyönyörködni? Lehet, hogy így még nem is gondoltunk Istenre. Benne gyönyörködni? Ráadásul nehéz is, mert ugyebár itt egy felszólítás van, parancs. Gyönyörködj, ugye azt meg nem lehet kényszer hatására megtenni. A történelmi múltunk miatt ezt fontos kihangsúlyozni, hogy a Zsoltár író nem arra gondol, hogy szívtelenül, személytelenül hódoljunk neki. Mert volt itt olyan történelmi kor, meg ez újra és újra visszajön, amikor valakit ünnepelni kellett, és a tapsviharnak meg kellett szólalnia. Tehát ezek nem őszinte megnyilvánulások. Gyönyörködj az Úrban, úgy, hogy az előbb megfogalmaztuk, úgy szoktunk-e gyönyörködni Istenben? Hogy hogyan történik ez meg? Ahhoz, hogy mi gyönyörködni tudjunk benne, ahhoz nagyon sokszor a kapcsolatunkban valami minőségi változásnak kell beállnia. Hogy ne a félelmen alapuljon ez a kapcsolat. Hogy ne legyen személytelen, hanem a személyességen és a bizalmon alapuljon az egész. És ez nem könnyű. Mert ugye, ha csak arra gondolunk, hogy valaki először jön be Isten tiszteletre ide, akkor nagyon sokszor az emberben szorongás van és félelem. Hogy fognak engem fogadni? Mikor kell felállni? Mikor kell leülni? Jól fogom-e az imádságot mondani? Jól leszek-e felöltözve? Hogy kell itt viselkedni? Sokszor ez a félelem megbénít bennünket abban, hogy igazán ráhangoljunk arra, amit történik. És nem biztos, hogy olyan felszabadultan tud bejönni ide az ember. Sokszor ezek a keretekben való gondolkozás, ami hasznos meg jó tud lenni, megbénítja az életünket. Vajon ismerem-e a kereteket, és hogyha ismerem, akkor elég jó vagyok-e? És nagyon sokszor ebben merül ki az Istenhez való viszonyunk is, hogy elég jó vagyok-e neki? Tartom-e azokat a kereteket, amit ő mondott nekem? Meg akarunk neki felelni? És akkor azt gondoljuk, hogy ha megfeleltünk neki, alkalmasak leszünk, és hogy ő most már elhalmozhat bennünket az ajándékaival. Vajon milyen a mi kötődésünk Istenhez? Mi meg tudunk ennyire bízni benne? Tudunk ennyire őszinték lenni előtte? Tudunk előtte ennyire kitárulkozni? Vagy a félelem vezérel bennünket? Mennyire tudunk csak ráfigyelni, csak rákoncentrálni? Azt nézni, hogy ahogy ő cselekszik, és arra irányuljon a figyelmünk, ne arra, hogy én most elég jó vagyok-e. Hadd beszéljünk, hogy ezt jobban megértsük arról, hogy Isten hogyan gyönyörködik, mert ő is gyönyörködik, ezt olvassuk a Szentírásban. Azt olvassuk, hogy egyszer csak megnyílik az ég, és azt mondja, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Jézus keresztelkedésekor mondja ezt. Az atya gyönyörködik a fiában, ezt ki is nyilvánítja. Szép kép. Egy zárójeles megjegyzés, milyen jó lenne, hogyha az apák ezt szintén meg tudnák tenni, hogy ki is mondják, amikor gyönyörködnek és büszkék a fiakra. Az atya tehát gyönyörködik a fiúban. Mert egyébként ez a fiú pontosan olyan, amilyennek lennie kell. És a fiú gyönyörködik az atya cselekedeteiben. Ez a fiú pontosan azt teszi, Jézus pontosan azt teszi, ami a küldetése, amiért küldte az atya. Jézus jelenlétében az emberek Isten uralma alatt érezhették magukat, és megtapasztalhatták, hogy ő egy másfajta világot hozott el. Hogy Isten országa kiteljesedik Jézus jelenlétében. Vajon megadta Jézusnak Isten minden szíve kérését? Hogy bánt az atya a fiúval? Azt mondhatjuk, hogy Jézusnak a kéréseit meghallgatta az atya. Hiszen amikor Jézus hálát ad és könyörög, amikor imádkozik, akkor az atya meghallgatja ezt. Jézus a gyógyítások előtt imádkozik, és a gyógyítások megtörténnek. A kenyér és a hal megszaporodik. Gyönyörködik a fiában, ezért meghallgatja a kérését, és teljesíti azt. Nem volt Jézusnak sikertelen gyógyítási kísérlete, ahogy ezt olvassuk a Szentírásban. Jézusnak az imádságairól nagyon kevés feljegyzésünk van. Az egyik leggyötrelmesebb imádsága az életének utolsó éjszakáján születik meg. Viaskodik és küzd a lelkében, már tudja, hogy olyan események várnak rá, amik szörnyűségesek. És kétszer is imádkozik az éjszaka során, csak egy-egy mondat van feljegyezve. Atyám, ha nem távozhat el tőlem egy pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Mondja Jézus, és itt arra utal, és azt mondja, hogy tudja azt, hogy neki az a küldetés, hogy életét adja a világért. Ez a keserű pohár, halálnak a pohara, hogy azt ki kell innia. Nem szeretné ezt, de ő az atyához való hűséget választja, és ezt a lelki küzdelmet megvívja, ami végül is az életébe kerül. És nagyon érdekes az, hogy akiben gyönyörködött az atya, Jézus, az végül is a kereszten hal meg kínok és szenvedések közepette. Aki vele volt egész életében, az most elhagyja. Az atya cselekedetekkel igazolta, hogy szereti a fiút, mert meghallgatta az imádságot, és minden úgymond csodálatos cselekedet sikerült a fiúnak. Jézusnak a halála azért szörnyűségesebb, mint a többi halál, mert a világnak a büntetését hordozta el, mert ekkor az atya büntetését is megkapta, és eltávolodott tőle. Persze a történetnek nincs vége, mert feltámadt, és elfoglalta uralkodói székét. De mégis, akiben Isten gyönyörködött, annak a halált és a gyötrelmet adta. Azért, hogy nekünk az élet teljességét tudja adni. Lehet, hogy a mi életünk nem olyan szépséges Isten előtt. Lehet, hogy nem mindenben tud gyönyörködni a mi atyánk. Lehet, hogy nem tiszteletre méltó az életünk. Úgy is fogalmazhatnék, hogy egyrészt gyönyörködik bennünk az atya, mert az övéi vagyunk, mi vagyunk az ő teremtményei. Másrészt meg, amikor látja, hogy eltékozoljuk az éveinket, a napjainkat, az életünket, az fáj neki. Amikor látja azt, hogy hogyan élünk és milyen lelkülettel élünk, az dühíti őt. És azt mondaná, hogy ezek nem érdemelnek semmit. Ezért meglepő, hogy Isten szeretettel fordul felénk. Félhetünk az igazságától, de szeretettel fordul felénk. Akiben gyönyörködött, az a halált, a rettenetet kapta, és mi ezért megkaphatjuk a teljes életet. És amikor ezzel a fordulással látjuk őt, ezzel a felénk való fordulással tudjuk őt látni, amikor a Jézusban való megnyilvánuló szeretetben tudjuk őt látni, akkor leszünk készek arra, hogy gyönyörködni tudjunk benne. Akkor nem a fénylelem, nem a kényszer, nem az elvárások fognak minket hajtani, hanem azt látjuk, hogy valaki óriásit cselekedett érte, valami hatalmasat tett értem, valami nagyon fájdalmasat, de mégis nagyon nagy szeretettel telített értem. Akkor az egész mindent, amit Jézus tett, abban gyönyörködni tudunk. Mert abban Istennek a felénk megnyilvánuló szeretetét láthatjuk meg. És akkor már ezen keresztül tudjuk látni a teremtést, ezen keresztül tudjuk látni a Szentírásnak a szavait, ezen keresztül tudjuk látni Istennek minden parancsát és ígéretét, az újjáteremtést, és mindent, amit tesz. Hogyha ez lesz az első, a meghatározó, amire felépül a mi kapcsolatunk, amire felfűzünk mindent, akkor láthatjuk meg Istent, akkor láthatjuk meg az ő cselekedeteit úgy, hogy azok gyönyörűségesek számunkra. Hogy ő mindent megtesz, hogy mi gyönyörködni tudjunk benne. Akkor jön a mi részünk, hogy mi is megtegyünk mindent azért, hogy ez létrejöhessen. Hogy a jelenlétünket adjuk, hogy a kizárólagosságot adjuk, hogy megteszünk mindent, hogy ráfigyeljünk. Szentelünk neki időt. Minden nap tudunk töltekezni ebből a kapcsolatból. Megállni, szemlélni őt, gyönyörködni abban, amit ő mond, a Szentírás szavaiban, ahogy hozzánk beszél a lélek által. Ezek jó dolgok. Azt hiszem, így válik érthetővé, hogy mit jelent az, hogy gyönyörködj az Úrban. És ott van a második rész. És megadja a szíved minden kívánságát. Ezt a Zsoltár verset a környezetéből kiragadva, olvasva látjuk most. A Zsoltáros azzal viaskodik, hogy a bűnösöknek mindenük megvan. Jól megy a dolguk. És az igaz pedig sokszor szenved, és azt mondja, hogy ne legyen haragvó az ember, mert a bűnösök mind megkapják majd a méltó jutalmukat, elbuknak, és akik Istenben bíznak, azoknak az útja sikeres lesz. És valóban úgy van, hogy Isten gondot visel rólunk. Ad ételt, ad ruhát, ad embereket mellénk, szállást, szeretetével halmoz el minket. Az ígérete az teljesül az életünkben, vagy a feltámadásunkban. De ezen a szív kívánságain érdemes még egy kicsit elgondolkodnunk. A bibliai gondolkozásban a szív az nem pusztán egy testrész jelent, hanem nagyon sokszor azt próbálja nekünk érzékeltetni, hogy a legbelső lényünk egy olyan hely, ahonnan igazán megszületnek a gondolataink, ami igazán mozgat bennünket, ahonnan kiindulnak az érzéseink és a gondolataink. Valami, ami számunkra nagyon sokszor rejtett és titkos. És ezt nem tagadja a mai gondolkozás sem, hiszen mondjuk ma valahol úgy fogalmazzák meg, hogy az embernek van tudatalatti része, vagy van egy tudattalan része. A pszichológia abban akar minket segíteni, hogy megismerjük önmagunkat, és felfedezte azt, vagy kimondta azt, amit a Szentírás is tudott, hogy az ember mennyire összetett lény, és hogy a cselekedetei mennyire összetettek, és hogy nagyon sokszor ezeknek van egy rejtett erőforrása, indítéka, van egy rejtett réteg, ahonnan elindul minden, és a bibliai szóhasználatban a szív akarja ezt megfogalmazni. Szóval hívhatjuk ezt tudattalannak, vagy mélyben lévő rétegnek, vagy bármi másnak, amit szintén ki kell elégíteni. Sőt, néha, hogyha filmeket nézünk, vagy újságot olvasunk, elmondják az emberek, hogy ők erre meg erre vágynak, és akkor jön valaki, és azt mondják, hogy igazából belül te erre meg erre vágysz. A belső ember, egyházon belül ezt is szoktuk mondani, létezését a tudomány is felfedezi újra és újra. És amikor mi azt mondjuk, hogy Isten megadja a szívnek a kívánságát, akkor nem csak a felszínre gondol, hogy élelem és a többiek ott vannak, hanem a belső szomjúságunkra is gondol, hogy azt is meg tudja elégíteni. Higgyük el, hogy ezt meg tudja tenni, mert ő ért hozzánk, ő alkotott minket, és ő jobban ért hozzánk, mint bárki más. ezért ezt a belső szomjúságot is meg tudja elégíteni. Elém jött egy vers, Ady Endrének a sorait olvasom. Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek. Az utolsó verszak pedig így szól. Ezért minden önkínzás ének, szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié, lennék valakié. Úgy értelmeztem ezt a költeményt, mint amikor a művész meg tud fogalmazni valamit ebből a belső emberből, a felszínre tudja hozni, és elénk tudja tárni művészien. Mint hogyha lenne egy nagyon nagy magányossága. Nem vagyok senki, nem vagyok senki, és az a vágya, a vers végén kimondja, lennék valaki, lennék valaki. Isten pont az ilyen kéréseket tudja betölteni. Az egyik nagy matematikus gondolkozó azt mondta, hogy az ember szívében, ő is ezt a szívszót használja, Isten méretű űrtátong, amit egyedül Isten tud betölteni. A szívnek, a mély lélektannak nagy ismerője a mi Urunk. Ezért engedjük őt magunkhoz közel. Váljunk szabaddá arra, hogy megelégedjünk ő benne, hogy betöltsön bennünket. A környezetünkben is mindent meg tud adni, de a belső lényünket, a belső énünket is meg tudja tölteni. Az a szomjúság, amire vágyunk, hogy tartozzunk valahova, hogy kötődjünk valakihez, hogy otthon érezzük magunkat valahol, ezt ő benne tudjuk megkapni. És ő ezt is meg tudja nekünk adni. Ezért csak egy dolgot tehetünk. Gyönyörködünk az Úrban, és hagyjuk, hogy a szívünk minden kívánságát megadja nekünk. Ámen. Válaszoljunk énekszóval Istenünk szavára. A 65. számú Zsoltár 3. és 4. versszakait énekeljük. Fennállva imádságban szólítsuk meg a mi Urunkat. Urunk Istenünk, hát adunk neked azért, és magasztalunk, hogy félelem nélkül állhatunk meg előtted. Hogy nem a kényszert kell éreznünk. Hogy nem azt kell néznünk, hogy elég jók vagyunk-e, mert te azt szeretnéd nekünk mutatni, hogy te mindent megteszel azért, hogy megtarts magadnak. Mert azt szeretnéd, hogyha ez a kapcsolat a bizalmon alapulna, és az elfogadáson. Azt szeretnéd, hogy a mi válaszunk a hála legyen. Urunk, magasztalunk téged mindazért, amit Krisztuson keresztül, és Krisztusban kaptunk tőled. Megállunk és együtt szeretnénk szemlélni a nagypénteki eseményeket, átélni annak minden fájdalmát, és látni azt, hogy ezeket szeretetből tette valaki értünk. Valaki önként adta magát, helyettünk és értünk. Magasztalunk téged ezért. Könyörgünk most azért, Urunk, hogy hadd emlékeztessen bennünket minden földi gyönyörűség a te csodálatos valóságodra. Arra szeretnénk tőled, téged kérni, hogy vigyázz azokra a gyermekekre, akik itt voltak velünk egy héten át. Őrizd meg őket és szeretteiket. Imádkozunk most mindenkiért, akik egy szívvel és egy lélekkel vagyunk együtt, hogy megtapasztalhassuk a te jóságodat és szeretetedet. Kérünk, Urunk, hogy légy betegeinkkel. Hadd kaphassanak lelki támaszt, és ha jónak látod, hadd kaphassanak gyógyulást. És könyörgünk, hogy légy azokkal, akik a halál völgyén járnak, akik megtapasztalják, milyen az elmúlás. Ne hagyd őket egyedül, hanem légy velük, és a te irgalmat fedezze be őket. Könyörgünk, Urunk, hogy hallgass meg, ahogy Jézussal együtt mondjuk azt az imádságot, amit tőle tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Énekeljük áldásvételre készülve, hogy majd Isten áldásával mehessünk küldetésünkre a 266. számú dicséretünket, annak minden verszakát. A 266. számú dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik. Egek nagy királya, magasztalunk téged.
Yeah.
fogadjuk Istennek áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orcát az Úr, és könyörülj rajtad, fordítsa feléd orcát az Úr, és adjon neked békességet. Ámen.
Kedves hallgatóink, református istentiszteletet közvetítettünk Nyírtelekről, igét hirdetett Szabó Pál, a gyülekezet lelkipásztora.
Isten előtt csendességben, Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.